Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. február 22-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Az imádság előtt szeretnék felolvasni az Ézsaiás 51. fejezetének 12. versétől. Én vagyok az, aki megvigasztallak benneteket. Ki voltál te, hogy féltél az emberektől, akik mégiscsak mullandóak, vagy halandóak, és az emberek fiaitól, akik úgy elenyésznek, mint a fű, és hogy elfeledkeztél, vagy megfeledkeztél az Úrtól, a te teremtődről, aki kiterjesztette a menyet, és megalapította a földet, és hogy folyton nap, mint nap, reszkedtél az erőszakos ember haragjától. Valahányszor azon volt, hogy téged megroncson. Hol van tehát az erőszakos ember haragja? Bizony hamarosan fel lesz oldva a gúzsba kötött, és nem hal meg, hogy alászálljon az alvilágba, és még a szükséges kenyeret sem fogja hiányolni többé. Mert amennyire bizonyos, hogy én az Úr, a te Istened vagyok az, aki felkavarom a tengert, hogy annak hullámai zúgjanak, Úr, seregek ura az ő neve, és én a szádba adtam az én ígéimet, és az én kezem árnyékával rejtegettelek, hogy megteremtsem a mennyet, és megalapítsam a földet, és Sionnak megmondjam, te vagy az én népem. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, szívünkből köszönjük neked ezt a napot, ezt a lehetőséget, hogy együtt lehetünk, hallhatjuk a te ígédet, imádhatunk téged, meghajolhatunk te előtted, hogy újra részesedjünk a te áldásodban. Szeretet Uram, légy kegyelmes hozzánk, bocsáss meg minden vétket, védj el minden gondolatot, amely akadály képezhet ebben az órában. Hadd legyünk összegyűlve a megbékélés vére alatt, a bárány vére alatt, az új szövetség vére alatt a te jelenlétedben. Hűséges Uram, biztosíts azzal, hogy beléphessünk a te szentélyedbe, hozzáférhessünk a te kegyelmi trónodhoz. Te ismered minden szükségleteinket, minden gondjainkat, minden nehézségeinket. Hűséges Urunk, járj ma soraink között. Érints meg egyen-egyenként mindenkit, vigasztald meg a szomorúakat, erősítsd meg a gyengéket, emeld fel a csüggetteket. Hűséges Istenem, mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, erősítsd meg a te ígédet jelek és csodák kíséretében. Átadjuk neked ezt az Istentől érkező szolgálatot a Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Mivel minden alkalommal Isten ígéjéről van szó, hadd olvassak fel egy rövid íge szakaszt a Jelenések könyvének első fejezetéből, a 9. verstől, vagy a 9. verset. Jelenések első fejezetének a 9. verse. Én, János, a ti testvéretek és társatok, aki megosztozom veletek a nyomorúságban és a királyi uralomban, és a Jézusban való álhatatos kitartásban, én arra az úgynevezett Pátmos szigetre kerültem, Isten ígéje és a Jézusról szóló bizonyságtétel miatt. A hangsúly, amit az íge hirdetésben, amire az íge hirdetésben fektetünk, minden alkalommal újra Isten ígére irányul. Nem a sokféle értelmezésre, nem az emberek véleményére, amit Isten szaváról alkotnak az emberek, hanem Isten eredeti szavának a hitére. Úgy, ahogyan az Úr szájából elhangzott, legyen az a próféták, vagy az apostolok által közvetítve. Közvetlenül Istentől ihletett, hozzánk eljutott, írásba foglalt, így fogadjuk el, és tesszük magunkévá Isten szavát. Brenhem testvértől megtanultuk, hogy Isten az ő szavának saját magyarázója. Isten ígéjét nem kell értelmezni, Isten őrködik az ő ígéje felett, hogy beteljesítse azt, amikor elérkezett annak órája és ideje. Ugyanez vonatkozik mindarra, amit Brenhem testvér mondott, és ami nehéz lehet megérteni. Ezt teljes őszinteséggel elismerjük. Ugyanakkor Péter azt írja az ő levelében, amikor Pál apostolra hivatkozik a 2. Péter 3. fejezetében, itt a 14. verstől áll, ezért szeretteim, ezekre a dolgokra várva, szorgalmasan igyekezzetek arra, hogy makulátlanul és fethetetlenül találtassatok előtte békességben. És mérlegeljétek, vagy fontoljátok meg, ami Urunk hosszú tűrését a szabadításra, mint azt, ami szeretett testvérünk Pál apostol is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint. Így van ez, ugyanez az eset fennáll az összes leveleiben, amikor ezekről a dolgokról beszél. Ezekben minden bizonnyal sok nehezen érthető dolog található, amit a tudatlanok és a meg nem erősödt az álhatatlanok a saját romlásukra vagy vesztükre eltorzítanak, ahogyan azt a többi írással is teszik. Tehát mégsem történik semmi új a nap alatt. Már akkor is eltorzították azt, amit Pál apostol tanított, és nem csak azt, hanem a vele kapcsolatos szentírást is. Vannak emberek, akik egyszerűen eltorzultak, maguk is eltorzultak, és éppen ezért mindent eltorzítanak, legyen az a leírt íge, vagy a hirdetett íge. Csak azok az emberek, akiket Isten kegyelemben részesített, és akik tiszteletet kaptak az ő ígéje iránt, azok nem értelmeznek, nincsenek saját véleményeik sem, hanem elfogadják Isten ígéjét úgy, ahogy az nekünk hátra lett hagyva. Ha már akkor azt írta Péter, hogy a Pál apostol leveleiben sok nehezen érthető dolog van, akkor mi mit is mondhatnánk ma? A pecsétek felnyitása után sok dolog el lett mondva, amire várunk, ami be fog teljesedni. Isten gyakran földi ábrázolásokat használhat, hogy az isteni dolgokat megnyilvánítsa, vagy tanúsítsa. Ennél fogva például különösen április 2-ára gondolok, amikor az Úr betűről betűre, szó szerint földi élelmiszereket nevezett meg, amikor azt mondta, tárold el az eledelt. Fel lett lajstromozva a burgonya, a liszt, az egyes zöldségfélék is, az olaj és az összes többi élelmiszer. Én, Ewald Frankként csak azt hallhattam, ami nevén lett nevezve. Ki haragudhatna rám, hogy valóban mindaz, ami nevén lett nevezve, nagy mennyiségben el is raktároztunk. Megtöltöttük az egész pincét ezekkel az élelmiszerekkel, mert meglettek nevezve, ugye? Majd egyszer csak eljutok Branham testvérhez, ugyanazon év december 3-án, és ő azt mondja, te félreértetted, amit az Úr mondott, pedig én 100%-osan megértettem, amit az Úr mondott, illetve megnevezett, csak éppen azt nem értettem meg, hogy a földi mondottak szellemi jelentőségük is lehet, és a megnevezett élelmiszerek széles választéka éppen arra utalt, hogy Isten sokféle szellemi táplálékot készített el az ő népének. És amikor Branham testvér majd azt mondta, nem földi táplálékra van itt utalást téva, hanem Isten az ez időre kinyilatkoztatott ígéjére. Nos, miért említem én ezt meg? Mert Branham testvér még sok minden mást is látott. Ő látott egy nagy sátrat, látott bizonyos dolgokat, amelyeknek meg kellett történniük. És vannak emberek, akik egyszerűen arra várnak, hogy ez szó szerint bekövetkezzen. Az ember láthat fizikai dolgokat, és azoknak szellemi jelentőségük is lehet. Egy dolgot egyszer s mindenkorra meg kell tanulnunk. Istenre bízni, hogy mikor és hogyan fog megvalósítani bizonyos dolgokat. Amennyiben ezt megértettük, akkor meg fogjuk érteni Branham testvér kijelentéseit is, legyen az a 7 mennydörgésről, a 7 pecsétről, a 3. húzásról, vagy lépcsőfokról, vagy az összes többi dolgokról. Istenre fogjuk bízni, hogy mikor és hogyan fogja véghez vinni az ő gyülekezetének a tökéletességre jutását. Mert abban a pillanatban, amikor nekünk saját elképzelésünk van arról, hogy hogyan vagy hogy kellene megtörténjen valami, már is egy akadály vagyunk saját magunknak és Istennek is. Isten országában nincs helye sem az értelmezéseknek, sem az elképzeléseknek. Isten országában naponta az Úrral járunk abban a várakozásban, hogy ő még meg fogja tenni, ami hátra van, és nem kési. Tehát a nehezen érthetőket ne magyarázzuk, kérem, mert mindenki, aki magyaráz, és ezt a verset szándékosan olvasom, aki saját maga és mindazok vesztére magyarázza, akik hisznek a magyarázatokban. Elolvasom még egyszer, amit Péter itt leír. Ezekben a levelekben minden bizonnyal sok nehezen érthető dolog is található, és most jön. Ezekben minden bizonnyal sok nehezen érthető dolog is található, amit a tudatlanok és a meg nem erősödtek, az álhatatlanok a saját romlásukra, vesztükre eltorzítanak, ahogyan azt a többi írással is teszik. Mindazt, amit mi értelmezünk, azt el is torzítjuk. Az torzítás. És a torzítás által jön a romlás. Belekerülünk egy örvénybe, amelyből nincs kiút többet. És nézzétek meg az embereket annélkül, hogy ítélni akarnánk. Az ember, aki értelmezni kezd, az nem tud megállni. Amennyiben egy értelmezésnek már nincs elég vonzereje, akkor jön a következő, majd egy másik, és még egy másik. És ez nem úgy történik, ahogy meg van írva, hogy egyre egyértelműbbé válik a dolog, és egyre többet tudunk meg felismerésről felismerésre, hanem abban az esetben, amikor értelmezünk, tévedésből tévedésbe esünk, egyik tévedésből a másikba. És Isten óvjon meg minket ettől, de voltaképpen tudom, hogy ő meg is fogja tenni. Mi abban az előnyben részesültünk, hogy felvehettünk magunkba egy tiszta, keveretlen isteni magot, és abban semmi másnak nincs helye, csak az íkének és az íkének. Semmi értelmezés, csak az íke. Hiszen már hangsúlyoztuk, hogy az ördög trükkje kezdettől fogva az volt, hogy átértelmezze az íkét. Magyarázatot adott neki. Nem tagadta, hanem értelmezte. Isten egyértelműen megmondta, amit mondott, de az ördög odament Évához, megkérdőjelezte a mondottakat, átértelmezte, és azt mondja, egyáltalán nem, messziről sem fogtok meghalni. És ezzel már is eleve eldőlt a szabálysértés, és az Istentől való elszakadás, bekövetkezett a pusztulás. Isten nem tűri a keveredést, Isten külön választ. Amikor Izrael népét a saját tulajdonának választotta, így szólt, ti vagytok azok, akiket én külön választottam az összes nép közül, és a saját tulajdonommá tettem. Éppen ezért lett Izrael Istenének is nevezve. És mit mondott? Ne keveredjetek össze azokkal a népekkel, az amoritákkal és mindazokkal, akik ott laktak. Ti legyetek az én megszentelt, egy megkülönböztetett, egy szent nép. Nem vehettek részt az ünnepségeken sem, és semmi olyan dologban, amit a többiek tettek. Egy nagyon különleges célra lettek elrendelve, vagy meghatározva, és így van ez az élő Isten gyülekezetével is. A gyülekezet az az eklézsia, az elkülönített, külön választott, az Istennek szentelt, egy nagyon különleges célra szentelt gyülekezet. És amennyiben az Úr ígéjét szava hihetően befogadjuk, akkor az, amikor eljön Isten órája, véghez fogja vinni azt, amiért Isten elküldte azt, mert Isten vigyáz az ő ígéjére, őrködik felette, hogy beteljesítse. Mi békességben megnyugodhatunk Istenben és az ő ígéjében. Megállunk minden odavisszasággal, megnyugszunk Istenben. Nem azt értem, hogy elalszunk. Nem ezt gondolom. Hanem azt értem, hogy eljutunk a hit bizonyosságára, az abszolút hit bizonyosságához Istenben, hogy tudjuk, ez az Isten szent ígéje, itt vannak az ígéretek, amelyeket adott, mi pedig hitben befogadjuk őket a szívünkbe, és tudjuk, hogy az Úr nem téveszthet meg minket, és nem fog csalódást okozni. Ő, aki az ígéreteket adta, hűséges, és az ő idejében be is fogja teljesíteni azokat. Én a magam részéről nagyon hálás vagyok az Úrnak. Ez nem az én érdemem, hanem valóban az isteni elhivatás, és éppen ezért tartja Isten az ő kezét rajta. Mert minden ember hozzánk hasonló. Nincs olyan ember, aki más lenne, mint a fele barátja. A mi szívünk minden időben tévelyek. Így van megírva. Így van megalkotva az ember szíve. Mit mond még az Úr Pál apostolon keresztül a zsidókhoz írt levélben? Ők azonban nem ismerték fel az én útaimat. Állandóan tévelyegnek a szívükkel. Aztán következik egy másik ígehely. Új szívet fogok, vagy akarok adni nektek. Egy új szellemet adok a szívetekbe. És azután megszűnik a tévelygés is. És akkor letérünk a tévelygés útjáról, és rátérünk a kijelölt egyenes útra, és követjük az Urat. És nem hallgatunk többé a jobb és baloldali hangokra, hanem egyetlen és kizárólag annak hangjára, aki a hét aranygyertyatartó között jár. És hiszünk, hogy ő elég világosan beszélt. És ahogy már előzőleg is mondtam, ha vannak dolgok, amelyek úgy tűnnek, hogy nehezen érthetőek, akkor hagyjuk azokat Istenre, és ne értelmezzünk semmit belőle. Amikor eljön az óra, akkor meg fog történni. János nem azért került száműzetésbe a Pátmos szigetére, hogy szabadságra menjen, hanem Isten ígéje és Jézus tanúságtétele miatt. Ez a két dolog összetartozik. Akinek valóban megvan a Jézus tanúságtétele, és felolvasom nektek ezt az íge szakaszt a Jelenések 19-ből, hogy megértsétek, mit is jelent a Jézusról való tanúságtétel. Jelenések 19. fejezetének a 9. és a 10. verse. Azután így szólt hozzám, írd meg, üdvös állapotban vannak azok, akik a bárány menyegzői vacsorájára meghívottak. Majd így szólt hozzám, ezek Isten igaz, szavahihető szavai. Amen. Ezek Isten igaz, szavahihető szavai. Én pedig lábai elé borultam, hogy imádjam őt. De ő így szólt hozzám, mégse tedd ezt, hiszen én is csak egy szolgatársad vagyok neked és a te testvéreidnek, akiknek megvan a Jézus tanúságtétele. Istent imád, mert a Jézus tanúságtétele az a prófétálás szelleme. Milyen csodálatos Isten ígéje! Amint tudjátok, a szent emberek a szent szellemtől ihletve beszéltek és írtak. Ez isteni ihletés volt. A jövendőlés szelleme, a prófétálás szelleme volt a prófétákon. Ők láttak, hallottak, ihletettek voltak. Istennek ugyanaz a szelleme kell, hogy rajtunk is legyen, és rajtunk is van. És ez a szellem tanúságot tesz Jézus Krisztusról, és így rendelkezünk Isten igaz, szavahihető szavaival, és Jézus Krisztus tanúbizonyságtételével. A profécia szelleme bevezet a bibliai proféciákba, kinyilatkoztatja, amit tudjuk is, különösen a Branham testvér szolgálatában, ami el volt rejtve az idők kezdete óta. Az mégis ki lett nyilatkoztatva, és éppen ezért áll minden levélüzenetben, akinek van füle, hallja meg azt, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. A szellem egy ember száját használta, hogy beszéljen, amint tudjátok, Isten mindig embereket használt fel arra, amikor egy ígeüzenetet akart közvetíteni. Voltak prófétái, és voltak apostolai is. Éppen ezért olyan fontos, hogy odafigyeljünk, ne adjunk hozzá semmit, ne értelmezzünk semmit, még egyszer hangsúlyozom. Minden értelmezés pusztulást vonz maga után. Így olvastuk, így írta Péter a Pálapostól leveleire hivatkozva, amelyekben sok nehezen érthető dolog van írva. Ma nem más a helyzet. És kik azok, akik eltorzítanak? Azok, akik tudatlanok Isten dolgaiban, de többnek tartják magukat, mint az összes többiek. És Pál apostol azt írja, hogy a Szentírás tanúságtételén ne tegyük túl magunkat. Ez nagyon fontos, hogy megjegyezzük magunknak, a saját értelmezések tévútra vezetnek, és pusztulásba sodornak. Isten óvjon meg minket ettől. Péter így folytatja tovább. Mivel pedig ezt előre tudjátok, szeretteim, úgy legyetek résen. Nehogy a lelkiismeretlen emberek tévegése magával ragadjon benneteket, és ki ne taszítson benneteket a ti szilárd hitbéli állapototokból. Ha belegondolok, hogy mi mindent mondanak, és mindezt majd Branham testvérnek tulajdonítják, akkor csak szégyelni lehet magunkat, és azt kérdezni magunktól, hogyan lehet ilyen rövid idő alatt idáig fajulni. De mivel ezek az utolsó napok, és az ördög minden erejével azon van, hogy az Isten munkáját megsemmisítse, mindent latba fog vetni, hogy az isteni íge üzenetet hihetetlenné, elfogadhatatlanná tegye a nyilvánosság előtt. Azonban ez nem fog sikerülni neki, mert Isten kinyilatkoztatta az ő ígéjét, és mindazok, akik eleve elrendeltettek arra, hogy tudomást szerezzenek a tiszta isteni ígeüzenetről, meg fogják hallani azt, és meg fogják őrizni azt egy finom és nemes szívben. Ők nem fognak értelmezni, nem fogják eltorzítani, hanem hittel be fogják fogadni, és nagy várakozással fogják hordozni a szívükben, azzal a vágyal, hogy hamarosan beteljesedjék. Tehát, lelkiismeretlen emberek állnak a háttérben. Fogalmuk sincs, mit cselekesznek, de pusztulás követi lépteiket. Hányan letértek már az igazságtól csak azért, mert hallgattak mások magyarázataira, és majd még azt mondják, hisz Frank testvér mindent eltitkolt előletek. De hogyan is tudnék én bármit is eltitkolni előletek, ha én magam lefordítottam az összes leveleket, prédikációkat, és azok rendelkezésetekre állnak, és elolvashatjátok, mi is lett valójában prédikálva és elmondva. Elég érthető ez? Hogyan tehetném én, aki magam fordítottam le az összes prédikációt, hogy elérhetővé tegyem azokat számotokra, hogy szellemi táplálékot nyújtsak nektek? Hiszen nem titkoltam el semmit, éppen ellenkezőleg. Fáradoztam az összes fordítással, és aki egyszer csak a prédikációk sorozatát látja maga előtt, az megállapíthatja, és talán el is gondolkodik egy kicsit rajta, hogy mennyi időre volt szükség ahhoz, hogy először is legyenek fordítva ezek a prédikációk, majd még lektorálva legyenek, és ezt senki nem hiszi el. És éppen azok, akik nem fordítottak le egy prédikációt sem, ők azok, akik azt mondják, hogy én eltitkoltam az emberek előtt. Ők egyszerűen felcselérik a szerepeket, és ez egy nagyon-nagyon átáz dolog. De úgy van, hogy nem engedjük magunkat feltartóztatni semmitől. Hálát adunk Istennek mindenért, és ez a javunkra szolgál. Hálásabbá tesz minket, hogy az Úrral józanul és hogy az Úr józanul és éberen tartott minket. Én pedig azt mondom nektek, mi valóban szeretettel és bölcsességgel hirdethetjük ezt az isteni íge üzenetet mindenütt, és az emberek azt fogják mondani, ezt még nem hallottuk, de ugyanígy azt is fogják mondani, hiszen ez mind a Bibliából lett véve, ami itt mondva van. Ez ott Nairobiban is ilyen nagy hatást váltott ki. A férfi egyébként még azt is mondta, ezeket a videokazettákat még néhányszor meg fogom hallgatni magamnak, hogy újra elolvassam azokat a bibliai idézeteket, amelyeket felolvastál, hogy meggyőződjek, és hogy mélyebbre hatoljak a mondottakban. Mi nem szígyeljük az Isten íge üzenetet, hiszen ez Isten ígéje erre az időre adva, és amit tanítunk, az megállja a helyét a magasak és az alacsonyak, a tanultak és a tanulatlanok előtt is. Csak az önteltek előtt van egy kis nehézség. Talán a műveltek és a műveletlenek, ők alkotnak úgy egy réteget, jobbról és balra egyet, de az önteltek, a beképzeltek, ez egy olyan csoport, akikkel nem lehet együtt cseresznyézni. És ilyen emberekhez Isten nem tud szólni. Így viselkednek a farizeusok. Alapjában véve fogalmuk sincs semmiről, de mindent jobban tudnak. Már előre tudják, mielőtt mondva van valami, és alapvetően nem tudják, hogy semmit sem tudnak. De hiszen a mi emberi tudásunk és értelmünk sötétségbe van burkolva, hanem az ő szelleme tölti be, és világos fényességet ad. Tehát nem mi vagyunk azok, hanem az Úr az, aki mindezt cselekszi, és éppen ezért adjuk neki egyedül a dicsőséget. Volt még egy-két íge szakasz, amit fel akartam olvasni, ami új értelmet nyert számomra, mindannyiunk számára ismeretes. A 2. Timóteus 4. fejezete, egy íge, ami számomra személyesen szinte azt mondhatnám, mindenemet jelenti, mert akkoriban úgy közvetlenül hozzám lett intézve. A 2. Timóteus 4. fejezetének első versétől. Megesketlek téged Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fogja egyszer az élőket és a holtakat, és az ő megjelenésekor, és az ő királyságának uralmakor. Hirdesd az ígét, lépj fel azzal, függetlenül attól, hogy jókor érkezel, vagy sem. Tedd kétségtelenné, utasíts rendre, incs, vagy figyelmeztess a hosszú tűrés és a tanítás bevetésével. Mert el fog jönni egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek fogják találni, és a saját vágyaik szerint tanítókat tanítók után fognak maguknak szerezni, mert füleiket csiklandozó beszédet akarnak hallani füleikkel. Ellenben az igazságtól elfordítják a fülüket, és a mesékhez fordulnak. Te azonban maradj józan minden tekintetben. Kiegyensúlyozott maradj. Vedd magadra a szenvedést, végezd el az üdvüzenet hirdetőjének a munkáját, és teljes mértékben végezd a te szolgálatodat. Többet igazán nem akarok, de ennek az ígének Isten segítségével mégis szeretnék eleget tenni. Szeretnék azon a napon egy Timóteus cipőjében állni, akihez ez az íge akkor intéződött. Amint tudjátok, Pál apostol nagyon szívébe zárta ezt a Timóteust, és azt mondja, nincs nekem olyan testvérem senki, mint te, az összes testvérek között, mert mindenki a saját előnyét keresi. Itt volt azonban egy ember, és éppen ez az ember, akire Pál apostol sokat rábízott, őt szinte a megesketés szót kellene itt használni, mert szó szerint így van leírva. Megeskedlek téged Isten és Jézus Krisztus színe előtt. Pál apostol szívügyének tartotta, hogy az íge tiszta és szent formában legyen hirdetve. Pál apostol, aki belelátott a végidőbe is, azt mondta, mert eljön az az idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlenné fogják tartani, és az emberek a saját hajlamaik szerint tanítókat fognak maguknak szerezni tanítók után. Azok az emberek, akik mindig hallani akarnak valamit, csak azt nem, amit Isten akar mondani nekik. Itt áll írva, hogy hirdest az ígét. Ezt fogjuk tenni, amíg az Úr el nem jön. Ez a mi feladatunk. Erre vagyunk rendeltetve. A 2 Timóteus 2. fejezet 15. versében ez áll. Törekedj szorgalmasan arra, hogy Isten előtt bevált munkásnak mutasd magad, akinek nincs mit szégyelnie, mert helyesen tárja elő az igazság ígéjét. Magasztalva legyen a mi Istenünk. Mit hallottunk Branham testvértől, hogy mi az ígének egy része vagyunk. A mennyasszony a vőlegénynek egy része. Mi az ő húsából való hús, az ő csontjából való csont, Istenből lettünk nemzve és születve ugyanazon Isten szelleme által. Isten fiai és leányai vagyunk tehát. János azt írja, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk egykor. Mindazonáltal, amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor ő hozzá hasonlóvá leszünk. Mert megvan írva, nyilvánvalóvá tett a te nevedet az én testvéreimnek. Ő az első szülött sok testvér között, és a zsenge, az első, a halottak közül, úgy, ahogyan Ádám volt az első, és mi mindannyian utána következtünk, és az Évák az Éva után. Úgy mi mindannyian Krisztus után, a második Ádám után következünk. Még sóhajtozunk ugyanebben a húsban, mindazonáltal, amikor ütött ez az óra, és az Úr visszajön a trombita szóval, és az arkangyal hangjával, és a Krisztusban elaludtak feltámadnak, akkor mi is át leszünk változtatva, vagy alakítva. És együttesen felvétetünk, hogy szeretett Urunkkal találkozzunk. Ezzel összefüggésben itt a 2 Timóteus 4-ben Pál apostol tudta, hogy ezzel együtt szenvedések is járnak. A 4. és 5. versben ez áll. Az igazságtól viszont el fogják fordítani a fülüket, és a mesék felé fognak fordulni. Te azonban maradj józan, kiegyensúlyozott minden tekintetbe. Vedd vedd magadra a szenvedéseket, mert ezzel szenvedések, félreértések, mindenféle rágalmazások járnak együtt. Csak a végén nyílt meg a püspök ott is, és azt mondta, Frank testvér, ha elolvastad volna a leveleket, amiket kaptam, akkor tudnád, mekkora kockázatot vállaltam magamra azzal, hogy ezeket az összejöveteleket megszervezzem neked. De Isten volt az, aki így intézte. Ő mindenen túltette magát, és a szívében tudta, hogy az Isten, aki irányítja a dolgokat. És ő mondta, vagy a másik, aki ott állt mellette, még egy vám tiszt, egy hívő ember, aki egyébként 12 évvel ezelőtt, amikor ott voltam, hívő lett, találkoztam néhány régi ismerősömmel, és ő is ott állt, és a hallgatók között volt a búcsúzáskor a repülőtéren, és majd egyszer csak azt mondja, testvérek, ha a dolog nem lenne Isten műve, akkor a sátán nem is ellenezné. De mivel az Isten műve, ezért minden erejével ellenzi. Így együtt hálát adhattunk az Úrnak. Majd jön egy másik, és azt mondja, jó napot, Frank testvér, emlékszel-e még rám? Én azt mondom határozottan, hogy nem. Ő pedig azt mondja, 12 évvel ezelőtt voltam a sofőröd, elvittelek ide és amoda, és ott voltak az összejövetelek. És a sofőr is hívővé lett, és hálát adott az Úrnak, és nekem is. A legcsodálatosabb mindabban, ahova megyek, hogy az emberek az Úrhoz vannak vezetve. És hadd legyen ez ma is így, hogy szolgáljon ez az összejövetel arra, hogy azok az emberek, akik még nem hozták meg a döntésüket, hogy ma meghozzák, hogy Isten szava megszólaljon bennük, hogy Isten szelleme munkálkodjon bennük, és hogy érezzék, hogy az Úr szereti őket. Jézus szeretetből halt meg értünk a Golgotán. Visszatérve erre az egy gondolatra, te azonban maradj józan, kiegyensúlyozott minden tekintetben. Vedd magadra a szenvedéseket. Szívesen megteszem, szívesen. De ugyanakkor szeretnék az igazságban megmaradni. És majd szívesen vállalok mindent, és remélem, hogy ti is készen lesztek arra, hogy vállaljatok néhány dolgot. Mert nézzétek, ahogyan a mi Urunk szenvedett, úgy szenvedtek vele együtt mindazok, akik az ő nevéért mellé álltak, ahogyan Pál apostol és azok is, akik hittek neki, nehézségekbe kerültek, ütköztek, és gondoljatok csak Branham testvére is. Mit kellett elviselnie neki és azoknak, akik hittek neki, mert felismerték, hogy ő Isten embere, Istentől lett küldve. Most pedig pontosan ugyanez a helyzet. Nem csak én, aki az ígét hirdetem, hanem ti mindannyian, akik hisztek az Isten ígéjében, velem együtt ti is szenvedni fogtok. Ugyanakkor valahol az is meg van írva, ha szenvedünk vele, együtt fogunk uralkodni is vele. Tehát hadd legyünk készek Jézusért, az ígéért, az igazságért, mindent magunkra vállalni, ha csak elérjük a célt. És Isten majd gondoskodni fog erről. János azért került a Pátmos szigetére, mert Isten ígéjének volt a híve. Neki mindenki lett nyilatkoztatva. Branham testvér azért tette elküldve, hogy Isten ígének a tanúja legyen. Ő újra a gyertyatartóra állította az ígét, és azt mondta, az én feladatom, hogy a gyülekezetet kivezessem minden értelmezésből, mindenből, és visszavezessem az ígéhez. Mert az íge az eredeti mag. Legyen, hogy az Úr mindannyiunkkal együtt sikeresen megszilárdítson minket az igazság ígéjében úgy, hogy semmilyen vihar ne tudjon minket megrendíteni. Éppen ellenkezőleg, amikor viharok jönnek, akkor a gyökerek csak egy kicsit lazuljanak meg, hogy még mélyebbre hatolhassanak, és még szilárdabbá válhassanak. Istennek egy szavahihető gyermeke olyan, mint a vízfolyások mellé ültetett fa. Nem létezik az a vihar, ami ledönthetne titeket. Az ember néha kicsit ide-oda ingadozik, de a gyökerek minden alkalommal egyre mélyebbre hatolnak. És Isten gondoskodni fog arról, hogy állva maradhassunk. Mert ő elég erős ahhoz, hogy megtartson minket az ő kegyelmében, az ő szeretetében, és az ő ígéjében is. Ő több, mint képes arra, hogy befejezze a bennünk elkezdett munkát mindannyiunkban, az ő visszajövetelének dicsőséges nagy napjára. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Hajtsuk meg fejünket, csukjuk be szemünket, nyissuk meg szívünket, nyissuk meg szívünket Isten jelenlétében. Az Úr, ő itt van. Érezzük az ő szeretetre méltó jelenlétét. Isten szelleme olyan, mint egy galamb. Jön géden, leszáll, és elborítja a gyülekezetet. Ő beszél, ő meggyőz, ő megmutatja nekünk, hogy milyen az állapotunk, amelyben vagyunk. És aztán megdicsőíti Jézust a kereszten. Mi elfordítjuk tekintetünket önmagunktól, és Jézusra tekintünk. És ahogy az énekíró énekli, aki hitben rápillant Jézusra, a kereszten az pillanatnyilag üdvözül. Ha lenne közöttünk olyan lélek, aki még nem talált megbékélést Istennel, még nem lett részese az üdvösségnek, még nem lett megmentve, drága szív, éppen most hív téged az Úr. Miközben mindannyian lehajtott fejjel imádkozunk, én szeretném kérni, hogy mindazok, akik most imádságba szeretnének bekapcsolódni, emeljék fel röviden a kezüket. Van valaki? Köszönöm. Isten áldjon, Isten áldjon, Isten áldjon, Isten áldjon, fiatalember, Isten áldjon, csodálatos. Az Úr áldjon meg benneteket. Isten áldjon meg téged. Ó, az Úr legyen irgalmas hozzánk. Milyen kiváltság, hogy hallhatjuk az ő igéjét. Micsoda kiváltság, hogy kihasználhatjuk a kegyelmi időt, hogy kegyelmet nyerjünk. Egyszer majd túl késő lesz. Van még valaki, aki az életét az Úrnak szeretné szentelni. Nem egy ember az, aki hív, az Úr az, aki ember száját használja, hogy téged hívjon. Jöjj Jézushoz, jöjj még ma, jöjj most. Ki akarja még felemelni a kezét? Van itt még valaki? Isten áldjon meg téged is. Magasztalva legyen a mi Istenünk. Halleluja! Ó, milyen csodálatos! Egy prédikáció minden gyengeségben és egyszerűségben ugyanakkor a szellem munkája hatalmas. Most hálát akarunk adni Istennek. Mennyei Atyám, te láttad a kezeket is, és a szíveket is. Szeretet Uram, légy te az, aki megmentesz, megszabadítasz, megbocsájtasz, és kegyelemben részesítsz. Fogadd be mindazokat, akik hozzád jönnek, ó Uram. Te vagy az, aki azt mondtad, hogy aki hozzám jön, azt én nem fogom kiutasítani, vagy kivetni. Szeretet üdvözítő, legyen, hogy mindazok, akik felemelték a kezüket, megnyissák a szájukat, és segítségül hívják a te nevedet. Mert megvan írva, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, az megmenekül, üdvös lesz. Hadd mondják egyszerűen, hűséges Úr Jézus, téged hívlak segítségül, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltom, te meghaltál, én érettem a Golgotai kereszten. Ott kiontottad a te véredet, hogy megválts engem, hogy bűneimet kiengeszteld, hogy megbocsáss nekem. Úr Jézus, hozzád kiáltok, légy kegyelmes hozzám. Ó, Uram, mindannyian hozzád kiáltunk, és te kegyelmes leszel. Köszönöm neked, szeretet Uram, mindazokat, akiket ma hívtál. Erősítsd meg őket, szilárdítsd meg őket, és alapozd meg őket. Neked A mindenható Istennek legyen a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat örökkön örökké. Amen.